Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve ezen a negyedik adventi vasárnapon hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható Mózes első könyvének harmadik fejezetében a 14. és 15. versek. Mózes első könyvének harmadik fejezetéből a 14. és 15. verseket olvasom. Kérlek, hallgassátok lelki alázattal. Akkor ezt mondta az Úr Isten a kígyónak, mivel eszetted átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát martosod. Eddig Istennek igéje. Keresztény testvéreim, advent negyedik vasárnapját ünneplő gyülekezet. Nemrég megjelent egy könyv, ami megpróbálja a Bibliát és annak teológiai igazságai közérthető módon röviden elmesélni. A könyv címe az, hogy a nagy történet. Bevallom, rám nem tett olyan nagy hatást, de maga a könyv, de a címe nagyon tetszik. Isten és az ember kapcsolata ugyanis valóban egy nagy történet keretében jelenik meg számunkra. Ennek a történetnek van háttere, van egy kerete, van egyfajta filozófiája, és vannak konkrét történései. A történetnek a legnagyobb kerete a teremtés történet, és a jelenések könyve között húzódik. A teremtés és Isten új teremtése között egy ív feszül a Bibliában. Ebben pedig egy pár lépés, és már ott vagyunk azoktól a történetektől, amit olvastunk. Tehát egyrészt a Biblia elejéről és a Biblia utolsó lapjairól olvastam ma ige szakaszokat. A bűnbeesés története összekapcsolódik az ígéret beteljesedésének a történetével. Ez a történet a megváltás miértjéről szól, amit azután kitöltenek konkrétumokkal az evangéliumok, a karácsonyi történetekkel. Mózes első könyvének első két fejezete Isten teremtő munkájáról ír. A harmadik rész rögtön ezután elbeszéli az eredendő bűn történetét, amikor Ádám és Éva engedetlen volt, és Isten egyetlen akkori tiltását is áthágta. Isten tökéletes teremtésében tehát megjelenik a bűn. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért. Mert Isten úgy teremtette az embert, hogy megadott számára bizonyos fajta szabadságot, amivel az ember azonnal vissza is élt. A bűn megjelenésével pedig megjelent a világban a gonosz, ami minden rossznak a forrása. Akár gondolhatunk emberi természetünk meg annyi negatív vonására, de a világ meg annyi nyomorúságára is, betegségre, a sok nehézségre, szomorúságra, tragédiára. Csak hogy a bűnbeesés története itt nem ér véget. Nagyon szorosan kapcsolódik hozzá, ugyanis a büntetés elbeszélése. Ami, hogyha jobban megvizsgáljuk, nem csak a büntetésről szól. Isten elmondja a kígyó, az asszony és a férfi büntetését. Közben pedig a szaporodás áldását ígéri az ember a férfi és a nő számára. Sőt, azonnal fel is öltözteti őket. Isten abban a pillanatban, ahogy kiűzi az emberpárt az Éden kertéből, már is gondoskodik róluk és körülveszi szeretetével. De a legnagyobb jósága, a legnagyobb ígérete mégis a kígyónak mondott ígéretében nyilvánul meg. Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon járj és port tegyél egész életedben. Ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között. a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Egy olyan ószövetségi részt olvasunk tehát, ahol már dióhéjban az evangélium ígérete hangzik el. A kígyó utódjának és Éva utódjának, egyetlen utódjának harcáról szól. Ez az utód az ígéret fia. Ez a kép teljesedik ki aztán a Jelenések könyvében a Biblia legutolsó fejezeteinek egyikében. Egy olyan apokaliptikus látomást olvasunk itt, ami nem jövő időben, hanem múlt időben beszéli el azt, ami már megtörtént. A napba öltözött asszony, akinek a fején egy 12 csillagból álló korona van, az Izrael népéből való Mária. Megszüli gyermekét, aki azonnal ki van téve az életveszélynek. De végül harca a hatalmas sárkánnyal, az ősi kígyóval diadalra jut. Krisztus legyőzi az ősi kígyót. A bűnbeeséskor elhangzott ígéret tehát beteljesedik. Krisztus eljön, hogy kiváltson minket a bűnnek az uralmából, megszabadít minket a gonosz fogságából, kiszabadít, kivezet minket, hogy életünk célja beteljesüljön, és Isten dicsérő életünk legyen. Az Ószövetség tehát megígéri a megváltásunkat. További könyveiben folyamatosan bizonyságot tesz az eljövendő Messiásról, Isten fiáról, aki szabadítóként eljön közénk. Isten tehát végigvisz minket egy nagy történeten, ami óriási mélységekbe, de hatalmas magasságokba is vezeti az emberiséget. Sőt, ez a nagy tanítás, ez a hatalmas nevelő folyamat, ez minden egyes ember életében is végig kitart. Ahhoz ugyanis, hogy megértsük Istennek a kegyelmét, meg kell ismernünk és el kell rettennünk a bűntől. Isten személy szerint mindenkit ismer, ismeri a lelkünket, tudja, hogy mi az az út, ami elvezethet minket a végső megbékélésig. Az életünk tehát benne van a nagy történetben. Az életünk benne van az ő tervében. Ez van, akinek elég riasztóan hangzik. Azt jelenti ugyanis, hogy mindaddig, amíg a mi mindenkori adventünk eljut a végső időkig, a Krisztussal való találkozásig, addig végig kell mennünk félelmetes próbákon, fájdalmon, nyomorúságon, amiktől pedig olyan nagyon rettegünk. Míg Krisztus végleg legyőzi az ősi kígyót, addig az embernek ez a sorsa. Benne vannak ebben az emberlét nehézségei, betegség, a fájdalom épp úgy, mint a lelki megpróbáltatások. Egy-egy emberi kapcsolat megromlása, az a küzdelem, ami a megtartásával jár, vagy az a hiány, ami valakinek az elvesztésével jár. És ezzel együtt az a küzdelem is, amit mi közösségekben átélünk, az egyházban, a társadalomban végzünk. Világok csapnak össze itt. És sok bölcsességre van szükség ahhoz, hogy ne pazaroljuk az erőnket fölösleges csatározásokra. Mert a végső nagy csatát Krisztussal együtt kell megvívnunk, és az ő oldalán kell lennünk, amikor majd hív minket. De amilyen riasztónak tűnik az, hogy életünk nem múlhat el nehéz tapasztalatok nélkül, azért van itt egy más vetülete is ennek a dolognak. Hiszen akkor, amikor felismerjük, hogy van egy cél, ami felé vezet minket Isten az úton, akkor olyan bizonyosságot és erőt kapunk ezzel a tudattal, ami értelmessé is teszi a küzdést. Kicsit olyan ez, mint amikor az ember testmozgást végez, néhány gyakorlat egészen ostobának tűnik, és hát tele van fájdalommal. Olyan izmokat működtetünk közben, amiknek a létére csak akkor döbbenünk rá, amikor megmozgatjuk őket. Hogyha az ember csak úgy felszólítanák, hogy csináljon 20 hasizom gyakorlatot, akkor valószínűleg roppant megalázónak és buta dolognak tartaná. Aki azonban tisztában van azzal, hogy egy-egy mozdulattal egy célt ér el, hogy mondjuk egészséges, erős lesz, nem hízik el, vagy megerősödik, akkor még nehezebb testmozgásokat is, feladatokat is elvégez, mert fontossá válik számára az, amit lát, mint célt maga előtt. Tehát, ha még fáj, ha még rossz, ha még megterhelő, akkor is egy fontos dolog lebeg az ember szeme előtt. Egy cél. Persze, mint minden hasonlat, ez is sántít, hiszen a keresztény élet célja egészen más, mint az emberi célok és tervszerűségek. Isten célja az, hogy megbékéltessen minket Krisztusban. Hogy nekünk ajándékozhassa vele való lét örömét, gyönyörűségét, az örök életet. Az, aki belesimul Isten akaratába, ezt a célt követi a maga életében. Vagyis ezt kellene követnie, ha nem lenne az emberi természetünk romlottsága, ami sokszor eltávolít minket a legfontosabb céloktól. Nemrég láttam egy nagyon kedves animációs filmet arról, hogy hogyan lehetünk hasznos emberré. Ennek egyik pontja, egyik fő szabálya az volt, hogy nézzük a dolgokat, az életünket, a saját életünket a végéről. Mi az, amit egy végső ponton, egy élet végeztével, vagy egy munka elvégeztével elmondhatunk? Mik voltak a fontossági sorrendek? Sikerült ezeket betartani? Értelmesen végeztük-e a dolgunkat? Értelmese is? Értékes-e az, ami összeállt? És hogy miért fontos, hogy értelmes és értékes legyen? Ez nyilván annak a történetnek a része, amiben mindannyian benne vagyunk. Akár akarjuk tudni, akár nem. Isten története ugyanis a lehető legértékesebb és legértelmesebb. Hogy mennyire az, azt a mai felolvasott igéink is bizonyítják. Isten egy olyan keretbe helyezi az emberrel való kapcsolatának történetét, a szövetsége történetét, ami már a kezdetektől evangélium. Krisztus megváltó művének jó híre. Az evangélium, a Krisztusról szóló jó hír, az első emberpár óta itt van a világban. Megjelent. És erről a tanúbizonyságot a Jelenések könyvének csodálatos képbe a napba öltözött asszonyról. De mindez még nem fejeződött be. Adventünk addig tart, amíg Krisztus újra eljön közénk, amikor az idő beteljesedik. De a jó hír, az evangélium, a Krisztus közelsége mindvégig velünk volt és velünk marad. Kedves testvéreim, majd karácsonykor kitöltjük ezt a történetet Krisztus születésének valós és konkrét eseményeivel. De az evangélium számunkra mindig örök. Mindig evangéliumban élünk. És ez azt is jelenti, hogy amikor Isten a tervét véghez viszi, akkor egy pillanatra sem hagy el bennünket, hanem mindig megerősít minket a Krisztusról szóló üzenetével. Minden korban, a kor minden képessége és lehetősége szerint megszólítja az ember, hogy lásd, itt vagyok veled, itt vagyok veletek. Ez az ószövetségi egyetlen szóban kifejezett tartalom, hogy Immanuel, veletek, velünk az Isten. Szó szerint velünk az Isten, Immanuel. Így szól Ézsaiás prófétánál az ígéret. És az Immanuel testben meg is jelenik. Azaz konkrét valóságá, megfoghatóvá válik az ember életében. Az ember önmaga, de az emberiség nagyban is átél egy tanító-nevelő folyamatot tehát. Ebben a történetben, aminek a célja világos, van egy pont, ami különlegessé teszi a megértést és a megélését. mégpedig Jézus Krisztus valós, testben, emberként való eljövetele. Már az eddig tartó út is arról tesz bizonyságot, hogy Isten működése és gondolkodása semmilyen módon nem illeszthető bele a mi emberi kategóriáinkba. Amikor a bűnesetet követően, a büntetéssel együtt ígéretet tesz Isten a szabadításra, áld és felruház, gondoskodik az emberről, már látjuk, hogy Isten kegyelme akkor is jelen van, amikor a legmélyebb nyomorúságban van az ember. Ezt a későbbiekben az ember, az emberi bűnök hosszú történetének tükrében is világosan látjuk. Kiválasztott népet, Izraelt számtalan nehézség éri, de Isten egy pillanatra sem hagyja el őket. Sőt, végül, amikor Ezékiel prófétánál már azt a súlyos látomást látjuk, hogy Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet, akkor is végül aztán az egyik legnagyobb ígéret hangzik el az új Jeruzsálemről, az új földről, az új égről, az új teremtésről. Amikor az emberi logika szerint már úgy tűnik, hogy a választottak nem érdemlik meg az Istennel való kapcsolatot, akkor adja Isten a legnagyobb kegyelmét, mégpedig az egész világnak. Jézus Krisztus testben való megjelenése, emberként való megszületése, élete, haláláldozata és feltámadása azt a hitet és reménységet erősíti meg bennünk, hogy Istennek minden ígérete igaz, és ő hű marad ígéreteihez. Hű marad mindig, és velünk szemben. Önmagát korlátozza és megüresíti, mert részéről így vezet az út a cél felé. Majd a végső harc során ismét erre lesz szükség. És azt látjuk, hogy a világ már kínlódik az ősi kígyóval való harcban. Itt nem mitikus küzdelemről van szó. Ha körbenézünk akár csak a saját életünkben, akkor láthatjuk, hogy ez folyamatosan fenyegeti a rossz. Nevezhetjük ezt bűnnek is, de látjuk, hogy többről van szó, hiszen nem csak a bűnről, hanem a bűn következményeiről is, a betegségről, a halálról, az ember élet számtalan nyomorúságáról. Talán most nyilvánvaló, mint az elmúlt évek bármelyikében is, amikor úgy éljük meg majd ezt a karácsonyt, hogy az élet harcol a járvány ellen. Ez sem egy mitikus küzdelem. Már most az egész emberiségnek össze kell fognia azért, hogy az élet győzhessen. De már ebben is velünk harcol Krisztus. Az a kép, amit látunk az Édenből kifelé, hogy a fiú rátapos a kígyó fejére, majd az a kép, amit látunk a végső küzdelemről, itt ebben a konkrét harcban, az életünk harcaiban is megjelenik, testet ölt. Pénteken a nagypostán jártam, és kifelé menet akaratlanul is meghallottam, hogy egy idősebb úriember elég hangosan okoskodott a postásoknak a járványról, arról, hogy ő nem fél. Arra lettem tulajdonképpen figyelmes, amikor azt mondta elég nagy hangon, hogy én nem járok templomba. Hát kíváncsi voltam, hogy mire megy ki a dolog, de hamar kiderült, hogy ő ezt azért mondta, hogy nem jár templomba, mert így egyik oldalról nincs bebiztosítva, ezzel a külső isteni védelemmel nem rendelkezik. De azért hozzátette, hogy de azért a remény mindig megmarad. Ez azonnal szöget ütött a fejemben. Nem értettem a kapcsolatot. Nem értettem, hogy miféle reménységre alapoz. Vagy milyen reménység az, ami nem Istenhez kötődik. Meggyőződésem szerint ugyanis reménység nincs Isten ígérete nélkül. Reménység csak akkor lehet, hogyha az embernek valaki garantálja valaminek a bekövetkeztét. És ez az ígéretadó, ez teljesen megbízható, és garantálja számomra az, hogy ő gondoskodik az ígéret bekövetkeztéről. De kedves testvéreim, ki az Istenen kívül, akitől ilyen garanciát várhatunk? Az emberektől? Az orvosoktól? a világ mechanikus jobbrafordulásától? Akik ilyenekbe bíznak, azok szokták mondani azt a bárdú szólás, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Ami lehet, hogy igaz is bizonyos magassági, de nem tudom, hogy akik ilyen igazságba kapaszkodnak, tudják-e, hogy a felhők fölött lassan elfogy az oxigén, és hogy legalább mínusz 50 fok van, vagy ez alatti hőmérsékleteket lehet mérni. A mi reménységünk az nem értelmetlen és nem üres ostobaság, hanem az élet és az örök élet ígérete az Istennel való kapcsolatban, ami Krisztussal az ő megváltó, szabadító eljövetelével immár a békesség jegyében telik. A mi reménységünk tehát egyrészt kapaszkodik az ígéretekhez, főként ahhoz, hogy Krisztus második eljövetelével színről színre láthatjuk Istent, aki diadallal győz a gonosz felett. De ez az ígéret számunkra még biztatóbb, mint az Ószövetség népének, hiszen mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus, a megígért fiú, megszületett, megváltott minket, és azóta is küzd a diadalra jutásért. Nekünk már bizonyosságunk van felőle, hogy Isten megtartja ígéreteit. Az evangélium itt volt, és itt van közöttünk. A Krisztusról szóló jó hír soha nem halványul el. Kedves testvéreim, mindig szoktam egy címet adni a prédikációnak, és a mai prédikációnak az elejére azt írtam, hogy mindig evangélium. Mindig van számunkra evangélium. Mindig itt volt, és itt van közöttünk. És ennek tudatában készüljünk majd az ige testélételének ünnepére, karácsony ünnepére. Amen. Imádkozzunk. Atyánk Istenünk, hálát adunk neked, mert jó hírt adó üzeneted, az evangéliumod mindig itt volt, és itt van velünk gyarló népeddel. Köszönjük, hogy vezetsz minket a fiaddal, Krisztus Jézussal való találkozás felé. Add, hogy jó gyermekeidként tudjuk szolgálni dicsőségedet. Add, hogy karácsonyhoz közeledve mind jobban megerősítsük ebben a világban kegyelmed jeleit. Segíts meg minket és szeretteinket a járvány közepette. Add, hogy az ünneplésünkre, Krisztus testben való eljövetelének ünnepére ne tudjon árnyékot vetni a ragály. Segíts meg ezt a gyülekezetet, hogy hamarosan újra korlátozások nélkül örömben találkozhassunk egymással. Segíts meg azokat, akik most betegséggel küzdenek. Adj nekik erőt az elviseléséhez. Add reménységed azoknak is, akik lelki terheket viselnek. Különösen imádkozunk azokért, akik gyásszal, szeretteik elvesztésének fájdalmával érkeztek ide. Adj erőt azoknak, akik szomorúságot hordozzák, és adj számukra vigasztalást abban a bizonyosságban, hogy te velünk vagy mindig. Légy velünk, amikor készülünk karácsony ünnepére. Tisztítsd meg szívünket és gondolatainkat. Add, hogy ünneplésünkben valóban ott legyen az igazi ünnepelt, Jézus Krisztus, minden egyes családban. Amen.